Sziasztok, ez az After Podcast, én Sajó Dávid vagyok. A mai adás egy nagyon különleges adás, az egyrésztről azért is, mert két vendégem van egyszerre, másrésztről azért is, mert a Pride hónap alkalmában, aminek mondjuk már vége lesz, mire ez adásba kerül, de ettől függetlenül szerintem tök fontos beszélni arról, hogy az LMBTQ közösség mit adott a popzenének, mit adott a társadalomnak, mit adott a kultúránknak, ezért eljött hozzám vendégként Radványi Viki, a Pride szervezője, illetve Újvári Pintér György, a Magic Mirror program menedzsere. Jól mondtam?
Jó.
Nagyszerű, sziasztok! Először is, Zsolt, hozzád fordulnék egy picit, ha már a Magic Mirrorról volt szó, mert hogy mielőtt Viki megérkezett, a kicsit a Szigetről beszélgettünk, és a többi, és hogy nyilván most nincsen két éve Sziget, ilyenkor egy Magic Mirror mit tud csinálni, amikor egy ilyen pandémiás helyzet van, elmarad a fesztivál, milyen jövőképe tud lenni ilyenkor egy helynek?
Kivár.
Igen?
Leginkább azért most kivárás van. Illetve hát az, hogy ugye már itt 2019-re a teljes program összeállt, amikor egyértelművé vált, hogy nem lesz a Magic, és akkor így nagyon sok fellépővel arról beszéltünk, hogy áttoljuk a következő évre, ami most szintén elmaradt, és közben viszont nyilván hozzám is érkeznek új ajánlatok, meg lehetőségek, meg művészek, meg booking agencyk, meg mit tudom én. Úgyhogy most az lesz a nagy lavírozás a jövő évben, hogy hogyan rakjam úgy össze, hogy azok, akiket nagyon fontosnak érzek az előző évek programjaiból, de nem tudtak eljönni, ők jöhessenek, és közben pedig valami egészen újat is behozzak. Hát de az ősszel elkezdem ezt a nagy egyensúlyozást, hogy kitaláljam, hogy mi a jó megoldás.
A Magic Mirror milyen szerepet játszik a magyar melegközösség, akár a nemzetközi melegközösségben, mert beszéltük adással, tudod, hogy én mondtam azt, hogy én 2004-5 óta járok Szigetre, és hogy már akkor is azt mondta mindenki, hogy figyelj, a legjobb buli az egész Szigeten, az tudja, hogy a Magic Mirrorban van. És azért még egy 15 éve még teljesen más volt az embereknek a felfogása ezzel kapcsolatban, nekem is akkori tudatlan kamaszként, és aztán elmentem oda bulizni, és tényleg azt éreztem, hogy egy kurva jól érzem magam, és hogy teljesen más a vibe. Mennyire volt a Magic Mirror ilyen szempontból úttörő itthon?
Összességében nagyon kevés olyan, ilyen általános fesztivál van, ahol bármilyen módon ez a közösség meg tudna mutatkozni. Vagy teljesen meleg fesztiválok vannak, mint például a bolognai Gender Bender, ami főleg előadó művészet, de azért mozi meg zene is. Vagy pedig általános zenei fesztiválok vannak. Tehát azért eleve, mondjuk a Glastonbury-n ott például van azért egy meleg helyszín, de nem nagyon jellemző. Tehát ilyen szempontból európai szinten is szerintem eléggé úttörő az a kezdeményezés, amit a Sziget a 2000-es évek legelején, amiben beleállt, hogy igenis legyen itt egy meleg helyszín, és ennek nagyon fontos társadalmi küldetése volt. Ennek tényleg egy társadalmi küldetésből indult el a Magic. Az itthoni közösség szempontjából szerintem azért fontos egyrészt, mert így Budapest feliratkozik a nemzetközi térképre, van egy ilyen is. A fellépők szempontjából pedig azért, mert egy kiugrási lehetőséget jelent, már most így a magyar fellépőket értem ez alatt. Éppen ezért nekem tökre fontos is az, meg korábban is mindig fontos volt a Magicnek az, hogy a magyar például buli szervező csapatokat ilyen-olyan módon meg tudja jelentetni a Szigeten, mert ez akár lehet egy kiugrási lehetőség is ahhoz, hogy tudjanak kapcsolódni más európai, nem tudom, meleg szervezetekhez, vagy ehhez hasonló, hogy tehát a vizibilitásunkat nagyon növeli.
Viki, szerinted miért lehet az, hogy csak a Szigetnél látható ezzel kapcsolatban bármilyen progresszió a magyar fesztiválpiacon? Találkoztál olyannal, hogy akár a Pride részéről szeretettek volna több fesztivál mondjuk részt venni valamilyen szinten, és így egyértelműen elutasító hozzáállást tapasztaltál?
Ilyen hozzáállást nem tapasztaltam, de ugye általában, hogyha mondjuk a Budapest Pride megy valahova, akkor mi a civil faluba, vagy az adott fesztivál, nem tudom, civil sátrai közé települünk ki, ami azért egy nagyon-nagyon más típusú dolog, mint a Magic Mirror, mint helyszín. Általában ez nekünk így a saját kapacitásaink szabnak határ, tehát van egy ilyen álomlistánk, hogy milyen fesztiválokon szeretnénk kitelepülni, ennek nagyjából az 1%-a tud megvalósulni így a valóságban, főleg azért, mert a fesztivál szezon közepén van a mi fesztiválunk is, ahova így 400 önkéntest kell betoboroznunk, tehát egy ilyen iszonyat nagy munka. Azt tudom, hogy más LMBTQ, a debreceniek ki szoktak települni a Campus Fesztiválon, ott ők többször is visszajelezték, hogy ilyen nagyon jó fejek, nagyon korrektek voltak velük a szervezők. A pécsi, régebben Pemelnek hívták őket, most már Diverse Youth Networknek hívják őket. Ők az Ördögkatlanon is voltak, a Fishingen is, tehát abszolút azt mondták, hogy kérdeztük őket, hogy mik voltak a tapasztalataik, és azt mondták, hogy szervezőknek ez ilyen alap volt, hogy így fel sem merült volna az, hogy a civil sátrak közé egy LMBTQ szervezetet ne engedjenek be, szóval ez egy abszolút, ez egy ilyen pozitív jelenség, de Isten igazából azért az elvárható egy zenei fesztiváltól, hogy így ne kezdje el így, nem tudom, kipöckölgetni a civil szervezetek közül azokat, akiket, tudom én, nem annyira látna szívesen esetleg. Az, hogy miért nincs LMBTQ helyszín más fesztiválokon, hát lehet, hogy azért látnak benne rizikót. Tehát a tarlós 2000, mikor volt, talán 2001-ben volt, amikor felszólította a Sziget Kft-t, hogy paterolja ki. Nekem nem volt tiszta, hogy pár éve visszaolvastam azt a határozatot, és nekem nem volt egyértelmű, hogy ő a civil szigetről szeretné az LMBT sátrat eltüntetni.
Nem, a Magic Mirror.
Vagy a Magic Mirror-t, mert olyan zagyva volt.
Én nagyon kicsi voltam még 2001-ben, szóval én is emlékszem erre a sztorira.
És akkor még eléggé fiatal voltam, de ezért nálad idősebb egy kicsit, és én ott voltam Óbudán azon a tüntetésen, ami akkor ugye a tarlós óbudai polgármester volt. És tüntettünk ellene, hogy igenis a Magic Mirror mellett kiálljunk.
Aha.
Úgyhogy igen, lehet, hogy ennek politikai oka is vannak, lehet, hogy közben pedig egyszerűen a szervezőknek nincs annyira a spektrumában ez. Uh-huh. De például a Bánkító Fesztiválon én voltam fellépő, uh-huh. és kifejezetten ott egy queer line-upban uh-huh. voltunk. Tehát ott például fontos volt ilyen szempontból, hogy a fellépők szintjén, tehát hogy a kulturális program szintjén is megjelenjen, ne pedig csak a társadalmi oldala. A közösségünknek.
Tényleg, és a Bánkítón szerintem volt is egy olyan év, hogy a tószínpadon minden este volt egy LMBT úli. Nem tudom melyik évben, de valami dereng, tudom, de hogy csináltak egy ilyen évet.
Én szerintem például a Bánkítónál megvan ez a fajta szellemiség, uh-huh. hogy úgy mondjam.
A laikusabb nézőtnek hogy tudnátok leírni, hogy milyen zene a queer zene? Mert hogy ezt pont beszéltük adás előtt, hogy a hip-hopnak is van már egy ilyen vetülete, és hogy gyakorlatilag nem tudsz olyan zenei műfajt mondani, aminek ne lenne egy LMBT ága, de hogyha amikor Magyarországon queer bujról beszélünk, akkor általában milyen típusú zenékről van szó, mert van annak a sztereotípiák, ugye mindig a Madonnára, meg a Kylie Minogue-ról, akkor vannak a sztereotípiák a technóról, de hogy lehet így valamennyire, nem azt mondom, hogy általános, de így leszűkíteni egyébként, hogy mondjuk ha itt Pesten mondjuk te egy meleg turista vagy, és szeretnél meleg bulibe venni, akkor milyen zenék közül válogathatsz?
Hát itt két dolog van szerintem, amiről érdemes beszélni. Az egyik az, hogy amikor arról beszélünk, hogy meleg zene, akkor két olyan szempontot próbálunk egybe gyúrni, amik nem feltétlenül tartoznak egybe. Tehát a zenei műfajiság, meg mondjuk egy narratíva, hogy úgy mondjam, tehát tematika, az két különböző dolog. És ez a mit tudom én, az LMBT világot érintő tematika és narratívák bármilyen műfajba bele tudnak épülni ilyen-olyan módon. Azt gondolom. Tehát én nem gondolom, hogy lenne egy olyan műfaj specifikuság, hogy meghallod ezt a zenét, és akkor na, ez meleg zene. Nem hiszem, hogy lenne ilyen. Ami a bulikat illeti, van körülbelül minden. Arra emlékszem, hogy amikor én elkezdtem így a meleg éjszakában jobban mozogni, ez mondjuk a 90-es évek legvége, teszem azt, akkor két buli volt, amiről legalábbis én tudtam, az a Pure volt, meg a Candy. És a Candy volt az, ami a Moulin Rouge-ban szervezték, és az inkább glamour és pop irányba ment, és a Pure az pedig próbált egy underground-abb, elektronikusabb zenei megközelítést követni. És aztán persze elkezdett minden változni. Szerintem az volt a nagyon érdekes pont, amikor az úgynevezett Brutko Disco elindult. Ez ilyen 2006-ban volt. Az egy meleg buli sorozat volt, ami elektronikus zene volt, és nagyon jól összeválogatott. Iszonyat jó ízlésük van a Csémi Andriséknak, akik ezt csinálták.
Majd... rendes klasszik diszkó zene ment, vagy inkább ilyen mindenféle...
Volt mindenféle elektronikus, nem igazán diszkó, inkább underground elektronika volt ez.
Még én maradnék a 90-es éveknél, mert ha valamiről abszolút kevés információm van, és ez nagyon érdekel, hogy a 90-es években ez a fajta bulizás, ez hogyan ment? Mert hogy oké, már túljunk a rendszerváltáson, mondtad azt, hogy két klub volt, ahol általában ilyen bulikat csináltak, de hogy mai fejjel mennyivel voltak ezek másabbak, mint mondjuk a mostani bulik? Kellett akkor idézőjelben tegyük fel bulikálni? Kellett-e félni akár a rendőri razziáktól, attól, hogy megjelentek a neonácik? Vagy érted, mire gondolok, hogy azért az én fejemben ez a 90-es években kicsit úgy van, hogy nehezen tudom azt elképzelni, hogy ki volt rakva a szívvel, nagyon zászló az utcára, hogy na gyere, jöjjön
nem,
mindenki.
Nem.
Ezt akartak érzni, hogy ez hogy nézett ki akkor?
Figyelj, nagyon nehéz erre választ adnom, mert én sem voltam benne még a 90-es években. Tehát igazából nekem is van ott egy ilyen kicsit egy ilyen homályos időszak. Hát ugye akkor a kapella már volt, de szerintem minden nagyon rejtve ment. Én azt gondolom, hogy alapvetően minden rejtve ment. Én a szélső jobb ugyan jelen volt már a 90-es években, de nem volt igazán erőszakos. Tehát mondjuk a Miép azért nem volt az, mint a Jobbik. Tehát a 2000-es évek elején, mondjuk én a 2000-től kezdtem nagyjából így a Pride-okra járni, és kevesen voltunk ugyan, mit tudom, 4000-en, meg ilyesmi, de hát arra emlékszem, hogy a Miépnek voltak bibliai idézeteket felmutató transzparensek a Deák téren, és ennyi, teljesen békés volt az egész. És hát a Jobbiknak az előretörésével lett nagyon veszélyes, amikor 2006 körül, 6-7 körül kezdtek el minket támadni. Tehát addig volt egy olyan szerintem, hogy a társadalom nem látta ezeket a dolgokat, volt egy adag bujkálás is, de talán nem volt ennyire erőszakos az ellen oldalról, hogy így mondjam.
Hát az egyetem presszóról.
Hát meg az egyetem presszó, de az mondjuk már volt ugye a szocializmusban
igen,
is.
Igen, arra nagyon sokan nem tudták. Tehát, hogy az egy kávézó volt, ezeket is csak én történetekből mesél, 95-ös vagyok, de hogy az egy kávézó volt, ahol adott estéken egyébként, nem tudom, LMBTQ emberek ismerkedhettek, és aki azért ment oda, meg akkor ment oda, az tudta, hogy miről van szó, de így az átlagember, ha csak egy ilyen random csütörtök délután bejut oda, akkor neki semmi nem tűnt. Tehát abszolút volt egy ilyen titkolózás. Meg azt tudom, hogy Pécset volt a Wannabe, aminek a korai időszakában, sajnos már bezárt, de ez egy nagyon-nagyon jó LMBTQ hely volt Pécset. Még azt tudom, hogy a korai időszakban még ott is volt, hogy valami klubtagsági kártyát fel kellett mutatni, tehát hogy volt egy ilyen félelem attól, hogy mi van, hogyha itt bejön valaki, és majd nem tudom, bántani fogja az embereket. Miközben valóban ilyen 2006 előtt, azt hiszem a legelső ellentüntető a Pride-on, talán 2000-es évek elején lehetett egy darab srác egy buzigó home feliratú táblával így egyedül állt, aki később egy blogbejegyzés, mert egyébként nyilvánosan bocsánatot kért ezért, tehát hogy abszolút nem volt szerintem. Talán a szélsőjobb se tudott úgy mozgósítani, meg nem kimondottan ezzel a témával akart mozgósítani.
Az ezért forduló után, ha jól sejtem, akkor azt már azért jobban vágjátok a 2000-es évek közepi időszakot. Ugye mondtátok a Jobbiknak a előnyúlását. Mit lehetett akkor érezni a közösségbe kultúra és szórakozás szempontjában? Mert azért azt úgy képzelem, ahogy te is mondtad, meg ahogy te is utaltál rá, hogy én lehet, hogy nem tudnék kényelmesen ezt a felszabadultan elmenni bulizni, ha attól félnék, hogy bármikor megjelenik 15 vagy 30 bakancsos kopasz csávó a bejáratnál, hogy akkor na, music go home. És ebből ti éreztetek valamit a pesti éjszakában? Azért gondolom azért inkább ez a Budapestre korlátozódik az általában az ilyen típusú bulit, de hogy ti ebből így éreztek, hogy mondjuk más kellett szervezni, halkabbnak kellett lenni a zenének, vagy szorolapozni kellett, vagy szamizdatban az, hogy volt bármilyen kontrareakció, hogy azért ez bizonyosságban lehessen tartani ilyen bulikat?
Én szerintem ez nem volt ennyire kérdés. Nekem az a benyomásom, de ez tényleg csak ilyen személyes benyomás, tehát amit kérdezel, arra nem tudok egy olyan tényszerű választ adni.
Persze.
De nekem az érzésem, hogy oké, hogy minden titkoltabb volt, minden úgy jobban a fű alatt ment, de közben egy másik oldalról úgy nem nagyon volt mitől tartani. Tehát nekem azért az nagyon új volt, amikor 2006-7-ben tényleg dobálták hozzánk a jégeres üvegeket, és akkor volt egy olyan év, amikor egyetlen kamionon tudtunk, mi akkora téppel ott léptünk fel, mi voltunk az egyetlen kamion, mi voltunk az egyetlen DJ, akik így a vonulásra mentek, és így. Mert mi az elején voltunk a kamion tetején, tehát hogy na, most mi van? És az para volt nagyon. És előtte nekem egyáltalán nincsenek ilyen emlékeim. Aztán lehet, hogy csak én éltem egy bubble-ben esetleg, tehát biztos van, akinek más élményei vannak, meg szerintem ebben nagyon-nagyon eltérő élmények vannak, de nekem az az érzésem, hogy valahogy sokkal békésebb volt egész egyszerűen az élet.
Mikor változott meg ez egy picit, mert most azt láttam, hogy az elmúlt pár évben sokkal több ilyen tematikus buli van, akár az OMOK-ra gondolok, vagy akár arra, amit most beszéltünk, hogy a fesztiválkon is végre több sok helyen vannak LMBT-sátrak, sőt, most már vannak olyan magyar előadók, akik ezzel a dalokban is foglalkoznak, például a Carson Gómának a Pók című száma, szerintem egy tök jó példa arra, hogy van most már egy generáció, aki hajlandó erről és akar erről őszintén beszélni. Ti mikor éreztétek azt, hogy történt egy ilyen, ha nem is egy nagy teljes Magyarországra vonatkozó átkapcsolás, mert ez nyilván nem igaz, de hogy amikor azt éreztétek, hogy na, egy picit jobb a helyzet, mint amikor jégeres üvegekkel dobálták az embereket az Andrássyn.
Hát, ezt inkább a kicsit nálam idősebb Pride szervezőknek így az elmeséléseiből szoktam összerakosgatni, mert én 15 óta élek Budapesten, szóval előtt én nem találkoztam LMBTQ emberekkel, tehát hogy így ez volt a fő kérdés. De talán az, amikor hirtelen elkezdett megugrani szerintem a felvonuláson részvevők száma, tehát ez a 2006-7-es drop, azt nekem mindenki azt mesélte, hogy iszonyatosan drámai események voltak, és főleg azért, mert a rendőrség nem végezte rendesen a dolgát, a rendőrség nem védte meg a felvonulókat a radikálisoktól, és én egyrészt volt egy nagyon-nagyon sok éves, a mai napig tartó nyomásgyakorlás a rendőrségre, hogy de igenis ezt a feladatot el kell látnia, mert hogy ez a törvényi kötelezettsége. Másrészt ott volt egy nagyon-nagyon erős mobilizáló kampány, és nekem nagyon sokan úgy mesélik, de akkor ezt cáfold, hogy erősíts meg, hogyha te máshogy tapasztaltad, hogy a 2006-7-es események előtt a felvonulóknak a radikális többsége egyébként érintett volt, és utána pedig nagyon-nagyon sok támogató elkezdett kijönni, abszolút. És pont azért, mert iszonyatosan megtámadták ezt a közösséget. És én a mai napig úgy gondolom, hogy egyébként, főleg, hogy a fiatal vagy, akkor támogatóként sokkal könnyebb kijönni, mint érintettként, mert hogyha megkérdezi az anyukád, hogy de kisfiam, miért voltál kint a Pride-on, akkor azt mondod, hogy azért, mert hogy nem tudom, vannak meleg barátaim is, kiállok mellettük, vagy csak azt mondod, hogy mert nekem fontosak az emberi jogok. De hogyha érintett vagy, és így neked szegeznek egy ilyen kérdést, és megijedsz, zavarba jössz, nem tudod, mit mondj. Tehát ez egy sokkal nagyobb költség, ugye, sokkal nagyobb rizikó. És szerintem ott kezdett el átfordulni valami, amikor ilyen 5-10-15-20 ezeres tömegek vonultak már föl. És azóta szerintem sokkal többen érzik azt, akik, vagy évről évre egyre többen érezhetik azt, akik addig furcsálták ezt a jelenséget, vagy tudod, van ez, amiért kell felvonulni. Mi közöm lenne nekem ehhez az egészhez, hogy de igenis nekem is ott van a helyem, ugyanúgy, ahogy ott van a helye a, nem tudom, legextrémebben felöltözött rózsaszín latex ruhás táncosoknak, ugyanúgy ott van a helye azoknak is, akik csak szimplán kiállnak, akarnak menni tüntetni egyet. Szóval, hogy szerintem ez volt egy nagy átfordulás, de talán inkább ilyen sok picike esemény van, ami, és ezek mind-mind biztonságosabbá teszik egyébként az egészet, hogyha sokan vagyunk.
Én szerintem is sok minden zajlott egyszerre. Egyrészt nagyon igaz ez, hogy 2008 környékétől, amikor hát látták, hogy főleg a hazai értelmiség és a művészvilág látta, hogy milyen atrocitások érik a melegeket, akkor jött ez, hogy kiállni mellettük. Addig nem volt ez kérdés, hogy ki kell mellettük állni. Mert hogy pont azért, mert hogy ugye nem is volt olyan nagy támadás, tehát mindenki élte a maga világát, úgymond. A másik dolog az, hogy szerintem a média nagyon-nagyon sokat segített, és nevezetesen pont az Index. Én kifejezetten éreztem azt, ilyen 2010 környékén volt egy olyan benyomásom, hogy az Index elkezd többet foglalkozni ezzel a témával, és úgymond egy érzékenyítő, bármilyen ronda ez a szó, szerepet ellátni a médiában. És ez szerintem nagyon sokat segített szintén. Harmadrészt pedig az is volt, hogy Nyugat-Európában is szerintem elkezdődött egy olyasfajta diversifikáció abban, hogy melegség, főleg a queer fogalmának a mainstreambe jutásával, hogy az is valahogy így átszervezte jobban a dolgokat, tehát hogy egy sokkal sokfélébb dologról kezdtünk el beszélni, mint arról, hogy buzik, nem buzik. És szerintem ez is valahogy a társadalmat elkezdte így megváltoztatni, szerintem sokkal többen elkezdtek előbújni, pont annak ellenére, hogy a szélső jobb ugye sokkal erősebb volt, de közben volt egy olyan európai tendencia, ami ezt a sokféleséget nagyon elkezdte erősíteni, és ez itthon is nyilván így beszüremkedett azért a társadalomba. Tehát valahogy talán ezeknek az összhatásai lehettek.
Az internet, a YouTube mikor jelent meg? 2006-7-5? Tehát, hogy olyan én kamaszként olyan tartalmakat néztem YouTube-on, ami nálam 10 évvel idősebbek nem fértek hozzá, hanem...
Én kamaszként, totál bezárva, azt se tudom, hogy mi van velem. Sehonnan semmilyen információt körülbelül. Még a Mások magazin volt, ja, az nagyon fontos volt, igen, a 90-es években a Mások magazin. Tehát maximum onnan lehetett tudni, hogy én valahova itt kapcsolódom, de közösség.
Szerintem voltak előadók, akiket láttam mondjuk a tévében, és éreztem, hogy mondjuk ők olyan üzenetet, vagy olyan imidzset, vagy olyan szexualitást sugároznak, amivel tudsz azonosulni?
De igen, csak amíg nem vagy tisztában fogalmakkal, addig ezeket nem is tudod meg. Aha. Szóval ugye itt a kimondás, a verbalizáció, meg a gondolat, hogy azt tudjuk gondolni, amiről van fogalmunk, meg ehhez hasonlók, és Igen, például Prince egy ilyen jelenség, sőt a Pet Shop Boys, hát nekem a Being Boring videóklipje, amikor a két, az ikerpár verekszik a tengerparton a csaj miatt, és nem tudom micsoda, és azok abszolút ilyen meleg esztétikák, de hát én nem tudtam, hogy van olyan, hogy meleg esztétika, tehát hogy így bevésődött, ugye, azonnal felhozom példaként, és 86-ról beszélünk körülbelül, viszont ezt én nem tudtam fogalmakhoz, vagy elméletekhez, vagy bármihez társítani. Tehát pont ezért nem okoz az, szóval hogy az önmagában tud még kevés is lenni, csak hogy látsz valamit, hogyha nem tudod, hogy ezt milyen fogalmi rendszerbe rakd bele, akkor nem nagyon tudsz vele mit kezdeni, csak hat rád érzelmileg nyilván.
Emlékszem, hogy ha ennyi személyes véleményt nem engedtek, hogy nekem mint neked ez a videóklip, nekem a George Michael-nek az Outside című klipje volt az. 97 volt? 97. RTL Clip Club délután, nem tudom, emlékeztek arra a műsorra. És ott lement az Outside-nak a klipje. És én azt mondom, hogy 10 éves lehettem, 8 vagy 9 éves lettem, és láttam azt, hogy cowboy kalapos férfiak smárolnak egy pick-up autónak, ennyire megvan meg ez a kép. És azt mondom, néztem egy gyerekként, és nem értettem. Nem értettem, hogy mi történik, és hogy, de azt tudtam, hogy nem csak, hogy megszabad előkérdezem a szüleimet, mert lehet, hogy gáz lesz belőle. Ez szerintetek megváltozott ma már, akár a zenei szempontból, a videóklippek tekintetében? Mert én azt láttam egy picit, hogy most már annyira, legalábbis nyugaton, nem itthon azért, hogy most már annyira már kezd ilyen sikszerű is lenni egy csomó olyan előadónál, például most olvasom egy nagyon cikket a Guardianben arról, hogy ilyen nagyon liberális körökben most már van egy ilyen rájátszás is, hogy hát én queer vagyok, mert most mindenki azt mondja magáról egy picit. Igen, egy picit, ez a jó kifejezése, igen, hogy ez ki lehet mondani, hogy ez átfordult 2021-re abból, hogy egy ilyen George Michael klip az akkor formabontó volt, és olyan, amit senki nem mert megcsinálni, most már annyian csinálják, hogy pont ezért nem tűnik annyira hitelesnek.
Hát, hogy hitelesnek nem tekintem, abban nem vagyok benne biztos, hogy ettől nem hiteles mondjuk. Hát nyilván van egy sokkal nagyobb bátorság az egészben, különösen például a spanyol zenében ott olyan underground, alternatív szinten és mit tudom, sötét szobákban forgatott videóklippek, meg amit akarsz. Viszont szerintem a George Michael példája iszonyatosan jó látni azt a különbséget, ami mondjuk a 90-től, mit tudom én, a George Michael haláláig teszem azt. Zajlott, mert 90-ben ugye kihozta a Freedomot, ami jó, a Sonyval való nagy perének is a izéje volt, hogy ő hogyan független, meg de akkoriban például ugye a szabadság nálad még csak lehetett érezni, hogy voltak arról pletykák, hogy a George Michael meleg, és hogy gyakorlatilag ez is beleolvasható a Freedom szövegébe. Mire eltelt 7 év, és már így kiállt, hogy hello. És szerintem ez a nagy különbség, és ez Nyugat-Európában és a 80-as évektől így folyamatosan, és mi erre egy kicsit lemaradva, így csatlakozunk rá.
Igen, a magyar popzenében mindig úgy érzem egy picit, mintha ez egy tabu téma lenne. Ugye most a Carson Coma Pók című számát hoztam fel, ami egy fél éve se jelent meg, az a szám, egy pár hónapos számról van szó. És így, mivel jöttetek, elkezdtem kicsit utána nézni, hogy kik azok az előadók, akik ezt nyíltan vállalták itthon, vagy dalban is, és a két kezem az sok hozzá, hogy megszámoljam.
Abszolút így van. Nekem is így a Szigeten, ugye, mit tudom én, fellépett velünk a The Pin-ups nálunk, többször is felléptek egyébként a Magicben, na ők bevállalósan feminista vonalat képviselnek.
Így van,
vagy nem tudom, de igen, nagyjából, tehát hogy abszolút benne vannak ebben, így van. És akkor mit tudom én, még a Mayberry-en szankülotsz az, amit mondjuk el tudok hívni, mert őnekik van valami olyan kisugárzásuk, ami egy sokkal, ugye? Sokkal nyitottabb cucc. De például ugye nekem most jelent meg a második albumom zenei producerként, és én egy olyan lemezt írtam, amiben abszolút felvállaltan LMBT lemezt akartam írni, és abszolút a szerelem meg a szex a tematikája az egész lemeznek végeredményben. És pont arról szól, hogy mi hogyan éljük meg ezt az elképesztő sokszínűséget, és hogy ez milyen belső konfliktusokat is jelent, mert azért ezek nem egy egyszerű utak, nincsenek modellek előttünk, mint hogyha magunknak kéne kitalálnunk mindent, hogy milyen szabályok érvényesek ránk, mik működnek, mik nem működnek.
Ami nem biztos, hogy hátrány.
És igen, egyébként
ez jó meglátás, igen.
Sőt, egyébként igen, tehát egy nagyon nagy emberi fejlődést tud az okozni, hogy nem tudsz egész egyszerűen követni egy modellt és gondolkodás nélkül beleülni egy heteronormatív rendszerbe.
Még Ricky Martin is a szerelmes számait nőknek írta.
Szóval, Prince ugyanez, igen, még annó, hogy ő sem vállalta fel igazán, vagy nem is tudni, hogy mi van vele.
Elton Johnnak a dalai is úgy voltak megírva, hogy nőknek voltak címezve.
Én most például direkt, még mondjuk az előző lemezemnél pont még az volt, hogy mindenhez, mindenkihez tudjon szólni. Most vannak kifejezetten olyan dalszövegeim, amiből egyértelmű, hogy miről van szó. És ez a lépés nem volt olyan nagyon könnyű. És ráadásul pont most, hogy ez az album két hete jelent meg, a Pride nyitó bulián volt az album bemutató, aznap jelent meg az album. És kijött hozzá ugye az első klip, a Drag Me, ami abszolút a drag kultúráról szól, és arról a gondolatról, hogy micsoda felismerés, mennyire új válaszokat tud adni az egyszerűen, hogy felveszem ezt a parókát, meg a magas sarkút, és már is egészen máshogy látom a világot. Tehát egy identitás kérdésről beszél az a szám. A klipje madridi drag barátaim videóiból lett összeállítva, egy tök alternatív, eléggé balos, nagyon politikailag elkötelezett művész csapat.
Ez mit jelent, hogy politikai elkötelezett? Mert sokszor az is kérdés, hogy most politikai egyáltalán a melegjogoknak a kérdése, vagy sem.
Olyan értelemben, hogy a társadalmi visszásságok ellen. Tehát van például ennek a dragnek a Mama Lynch, az a neve.
Annyira szeretem.
Ugye? Annyira hívtuk. Mama Lynch, így hívják. Igen. Lincoln nevű brazil srác egyébként. És nekik van például egy olyan projektjük 2014 óta, hogy dragként visznek maguk egy rakás ruhát kosárpályákra, és elfoglalják a kosárpályákat. És ott parádéznak, buliznak, csinálnak akármit, és ez azt akarja kifejezni, hogy a kosárlabda világa egy nagyon-nagyon macsó és nagyon homofób világ, és hogy nem lehet kisajátítani tereket. Tehát ilyesfajta politikai, társadalmi küldetések, amiben
hát meg a Mama Lynch, ő pont egy ilyen LMBTQ menekült aktivista csoportnak a tagja, nem? Vagy egyszer a Magic Mirrorban találkoztunk, és ott mesélte, hogy mennyire hiány volt egyébként a menekültek reprezentációjából, még a spanyol LMBTQ közösségben is, ahol azért...
Hát ez egy írtó nagy téma Spanyolországban, mint a dél-amerikaiak, tehát hogy hogyan vagy kétszeres kisebbségben, meg ilyesmi, írtó fontos téma ez jelenleg a spanyol társadalomban. Na és visszatérve, hogy a drag me, én tényleg a személyiség önkifejezéséről akartam ezt a dalt, meg ezt a klippet, és a végén most ezzel az új törvény, pont akkor jött ki, amikor jött a homofób törvény, ami egészen új politikai jelentést kapott ez az egész, és lett belőle egy eléggé lázadó cucc, miközben én nem a lázadás felül akartam ezt megközelíteni, csak tényleg az önkifejezés jelentősége szempontjából. És most így valahogy egészen más kontextusba került ez a szám, és szinte gyakorlatilag rendszerellenessé vált. Ennél is fontosabb az, hogy igenis felvállaljam azt például, hogy a zenében ehhez a közösséghez akarok szólni, mert úgy érzem, hogy nem szólnak azért elegen ehhez a közösséghez, és nem adnak elég gondolati táptalajt az embereknek, hogy kitalálják a saját identitásukat.
Azt mondjuk el az nézőknek, hogy te ugye jutom sokáig Barcelonába éltél, meg mondtad is, hogy majd vissza is költözöl oda. Mekkora a különbség Barcelona és Budapest között ebben a kérdésben? Most a Viki röhög, és mondtatok azt, hogy a Spanyolország az egyik legelfogadóbb Európában ebből a tekintetben. Én pár éve voltam én is Barcelonában többször is, és hát igen, látom azt, hogy teljesen más az attitűd, de hogy mi a legfőbb különbség, és főleg a szórakozás és a zenei kultúra részre gondolok itt, nem feltétlenül most a társadalmi elfogadottságra, mert nyilván nyugaton ez egyértelmű, hogy egy picit pozitívabb, mint itthon.
Hanem inkább így a meleg közösség igen, szerkezetéről,
van,
vagy nem
van,
tudom.
Van.
Hát szerintem az, hogy Magyarországon mi nagyon konzervatívak vagyunk. Nagyon. Tehát a meleg közösség is nagyon-nagyon konzervatív, én azt gondolom. Barcelonában van egy nagyon elképesztő sokféleség, ami jelen van Budapesten, de nagyon szűken. Tehát itthon mondjuk az OMO-nak a környezete tudja ezt nagyjából talán átadni. Az van, hogy mindenhol így megvan a mainstream vonala, nyilván a meleg szórakoztatóipar, meg a pinkwashing, és közben viszont egy másik oldalról az a kérdés, hogy emellett mi fér még meg. Itthon nagyon kevés minden fér meg, de azért is, mert az emberek nem nagyon látnak más perspektívákat. Én Spanyolországban, meg ott meg mindenfélét, tehát tényleg ilyen tök szakadék, alternatív meleg bandák, már zenekarok. Olyan szövegekkel, hogy így én pirulok el. És közben pedig így ránézésre semmi közük nincs a melegséghez, közben aztán mégis egyszer csak kiderül egy hirtelen fordulatból, hogy baromira azok, és közben a drag kultúra is nagyon-nagyon széles körű, és nagyon erősen politikai, ez a baromi érdekes, ez például itthon nincs.
Én most tudom elképzelni, hogy jött a politikai a drag kultúra. Igen, kérlek, fejtsd ki egy kicsit róla, ez tök érdekes.
Például volt egy nagyon jó drag show, amit láttam, az egy kolumbiai, azt hiszem, hogy kolumbiai srác, mindegy, dél-amerikai a lényeg az. Itt van Spanyolországban, teljesen kiszolgáltatottan él, 7 éve nincsenek még mindig papírjai, gyakorlatilag illegálisan van az országban, próbál így úgy megélni, és arra építette fel a drag show-ját, hogy hogyan lehet az áruházból nagyon ügyesen lopni. És tényleg, tehát hogy érzed ezt a szakadékot, hogy szegény már majdnem home lesz, és közben pedig megjelenik olyan glamourban, hogy elájulsz, és akkor elmeséli ennek a hátterét, hogy ezt a bundát innen lopta, jó, most itt vagyunk a közérben, akkor ezt a liter tejet, ezt így valahogy a táskámba, és hogy hogyan lehet kijátszani hogy hívják, amikor kimész, ami bípel az ajtó, a lopásgátló kapu, nem teszem a neve, bocsánat, hogy ezt hogyan lehet kijátszani, meg mit tudom én. Tehát ez innentől kezdve egy társadalmi súly, mert arra hívja fel a figyelmet, hogy kirekesztettek. És ez különösen a drag és a transzok világában, még Spanyolországban is azért probléma.
Az érdekes, hogy a dragek kapcsolatban, mert tök sokat gondolkodtam azon, hogy egyrésztről a drag kultúra, mintha egy kicsit begyűrözött volna a mainstreambe az elmúlt pár évben, gondolok itt akár a RuPaul drag részre, jól mondom? Igen. Vagy akár arra egyébként, hogy például előbb beszélgettünk pont a Zsorzsa miatt megjöttél, hogy én a hip-hopban látok egy olyan nagyon durva változást, hogy az egyik rapper férfi körömlakot dob piacra, a másik az albumborítón egy női esküvői ruhában van, ami a 90-es, 80-as évek hip-hopjában még a 2000-es években is elképzelhetetlen volt, hiszen akkor ugye miről szólt a hip-hop? Segekről, csöcsökről, pénzről, autókról, drogról, fegyverekről. Szerintem ne, és én azt látom egy picit, és akkor felfeltem, hogy hülyeséget mondok, én kicsit azt érzem, hogy azzal, hogy az ilyen tévéműsorok, meg alapból az, hogy ennyire bátran kiáll egy csomó ember, akár nagyobb közönség elé is, az igazából ezt a kultúrát, a mainstream popzene, azt mondta, elkezdte volna egy picit idézőjelbe lerabolni akár a férfi körömlaknak a piacosításával, stb. Ezt jól látom, vagy ez azért ez kicsit túlzás így?
Szerintem ez a folyamat, szerintem ez folyamatosan zajlik, és szerintem nem csak a zenében, hanem a kultúrának minden területén. Tehát nagyon vannak ezek az urban legendek, hogy a nagy divatházaknak az ilyen brainstorming emberei lemennek a gettóba, a latinó negyedbe, a fekete negyedbe, és nézik, hogy mit viselnek az emberek, és mit csinálnak, és majd a következő tavaszi kollekcióban akkor azt kihozzák. Tehát annak szerintem egy ilyen hatalmas hagyománya van, és hogy most ezt jónak vagy rossznak tartjuk, ez egy másik kérdés, hogy különböző szubkultúrák különböző szokásait nézik, tehát a Madonnának a Vogue című szám.
Ami behozta, már az emelte a mainstreambe a Vogue.
Ezt a kifejezést, meg ezt a jelenséget így a köztudatba, ami előtte kb. Így a, nem tudom, underground, ilyen ballroom színben volt egy jellemző dolog, ahol nagyon sokszor ilyen rossz körülmények között, nem tudom, fekete, fiatal, meleg srácok tolták ezt az úgynevezett vogingot, tehát hogy szerint...
Mi ez a voging, bocsánat?
Hát amikor a...
Ez egy tánc.
Gyerekek így vonulnak.
Ez egy táncforma igazából, ami a 80-as évek második felében kezdett kialakulni. Madonna Vogue klipje, hogyha megvan, az a tánc, amit ők csinálnak, az voging. Mondjuk egy kicsit azért sterilizálva, de az Vogue.
Szóval, hogy ez szerintem egy ilyen folyamatos... jelenség, amikor egy szubkulturális elem egyszer csak így bekerül a köztudatba, és nem tudom, lehet, hogy ez csak ilyen eseti alapon lehet elbírálni, hogy az megfosztja-e azt az eredeti szubkultúrát attól a dologtól, vagy hogy megváltoztatja-e, vagy sterilizálja-e, hogy azért kicsit fogyaszthatóbb legyen. Lehet ezt szerintem jól is, meg rosszul is csinálni. Ami szerintem, hogyha beszélgettünk itt, hogy miért más Magyarországon akár a drag kultúra, vagy akár a klub élet, akár mondjuk Barcelonában, azért szerintem az nagyon az megkerülhetetlen, hogy nálunk a szexuális forradalom az úgy gyakorlatilag kimaradt. A 60-as, 70-es évek Amerikájában történt, amikor ott az LMBTQ közösségre is egy iszonyatosan nagy felszabadító erővel hatott az, hogy ezek a feminista irányzatok, hogy most emberek mernek szexelni, és lehet, és szabadon, és a hippik, és minden. Aztán persze, amikor beütött az AIDS krízis, azért annak volt egy ilyen mérséklő hatása, meg nagyon sok ilyen, tudom én, meleg szaunát zártak be, meg ilyen fürdőházakat, tehát Budapesten is vannak ilyenek, de egyébként elég kevés. Tehát, hogy ezek, és ez egy ilyen iszonyatosan furcsa jelenség, hogy ez a több évtizednyi egyrészt a szexuális forradalomnak a hatása a társadalomra, másrészt az, amikor jött ez a gay liberation típusú megközelítés az LMBTQ mozgalomba, a Stonewall után, hogy előtte voltak ezek volt ez a homofil mozgalom, amikor tüntessünk öltönyben, és senki meg se fogja egymás kezét, mert akkor majd ilyen elfogadhatóbbak válunk a heterók szemében, és akkor hát, ha lesznek jogaink, aztán kiderült, hogy ez a technika nem működik, és akkor jött a DAFKE, amit nagyon egyszerűsítettem, de hogy szerintem az egy iszonyatos felpestítő hatása volt az egész mozgalomra. Szóval ezeknek a kulturális hatásai nem elvonatkoztathatóak a mozgalomnak a politikai hatásaitól, és akkor nálunk meg 1988-ban jegyezték be az első meleg szervezetet, évekig nem hagyták őket bejegyeztetni, és kb. Úgy sikerült így áttolniuk, hogy ők azt mondták, hogy ők az AIDS megfékezéséért fognak küzdeni, ami nyilván egy közegészségügyi kérdés is, és akkor így na jó, talán ők voltak a Homérosz Egyesület, aztán ők kezdték el a Mások magazint kiadni, tehát hogy valahogy belecsöppentünk egy olyan közegbe, hogy használjuk ugyanazokat a fogalmakat, amiket mondjuk a nyugat-európai mozgalmak, beszélünk ugyanazokról a problémákról, beszélünk interszekcionalitásról, egy csomó mindenről, de közben valahogy teljesen máshonnan indultak nálunk a dolgok, és az a fajta konzervativizmus, amiről beszéltél, én abban nagyon-nagyon sokszor érzem azt, hogy például az LMBTQ közösségen belül is nagyon sokszor mondják azt, hogy dehogy azért mindannyian házasodjunk meg, és legyen gyerekünk, és nagyon fontos, hogy így éljünk, és hogy szerintem persze mindenki házasodjon, meg legyen gyereke, aki ezt szeretné, de hogy ennek például ennek a ilyen, nem tudom, konzervatív vagy polgári életformának, vagy értékrendnek a megkérdőjelezése, az talán már underground nálunk, miközben egy csomó mondjuk nyugat-európai országban, vagy mozgalomban ez így az alapköve volt egyébként annak, ahogy működtek, és azért ez, hogy a 80-as évek popzenéjét megnézzük, azért ez iszonyatosan megjelenik, és az, hogy tényleg ez a Village People esztétika, a cowboy kalapos meleg fiúk, tehát ez a Castro Streetnek az egyik ilyen tipik, tehát volt a bőrös meleg fiúk, a cowboy meleg fiúk, a mit tudom én.
Az uniformba öltözött, igen.
Szóval,
igen,
hogy ez valahogy így nálunk, ez így kikerült a levesből, és
nem került be a levesbe.
Igen, igazad van, nem is volt benne.
Egy ilyen nagyon nagy ilyen gap van, egy ilyen nagy szakadék van, hogy Nyugat-Európában egy szerves fejlődésnek az eredménye volt az, hogy eljutottunk oda, ahol éppen ma tartunk. Erre tényleg a Stonewall-in a legjobb példája, hogy 69-ben ott kitörnek gyakorlatilag. Ez milyen szimbolikus, hogy kitörnek ebből a pincehelyiségből ki a gettóból, és szépen követelik maguknak azt a teret, ami jár nekik, hiszen minden ember egyenlő, és ez ennyire egyszerű. Úgyhogy nekik is ugyanúgy joguk van minden térhez. Nálunk ez a fajta fejlődés ez nem jött meg, hanem inkább 89-ben volt egy nagy felszólás, hú de jó, végre akkor felvállalhatom valamilyen szinten, de hogy már nem rendszerellenes mondjuk az én melegségem, pontosabban a kommunizmusban inkább tabu volt és ilyen megtűrt dolog volt, nem annyira direkt ilyen, nem álltak bele a melegekbe így. Legalábbis a legjobb tudomásom szerint.
Az mondjuk rendszeres volt, hogy csendőrök megverték mondjuk az ilyen randizó párokat, meg nagyon sokakat. Nem beszéltek róla, nem létezik. Jó kommunista, az heteró, nem?
Tehát, hogy jó kommunistának nincsenek ilyen kérdései, hogy heteró vagy nem heteró. Eleve a kérdése merül fel. Na minden esetre ez, hogy nálunk jött ez, hogy jó, de jó, akkor most van egy fajta felszabadulás, de ez nem egy szerves folyamat része. Szerintem ugyanez a probléma a demokráciánkkal is. Ezért van az, hogy papíron még már egyre kevésbé, de kérdés, hogy előtte mennyire voltunk tényleg demokrácia. Tehát, hogy a társadalom nem tanulta meg azt, hogy vannak egy demokráciában jogaid és kötelezettségeid. És például, hogy ezeket a dolgokat úgymond a politika nem adta át a társadalomnak, nyilván nem, mert a saját haszonszerzésével volt elfoglalva. A társadalomból meg alulról nem tudott ez kimunkálódni, mert honnan munkálódott volna ki? és szerintem ez okozza ezt az iszonyat nagy különbséget nyugat és kelet között, hogy én tényleg azt látom, hogy a magyar melegek nagyon konzervatívak.
Hogy nagyon sok diskurzus van arról egyébként, főleg így a közép-kelet-európai LMBTQ régióban, hogy azért mindannyian ebben nőttünk föl, hogyha valaki látott tévében, hogy ne adj Isten eljutott mondjuk egy London Pride-ra, vagy egy Madrid Pride-ra, vagy nem tudom, ami azért óriási, gigantikus, monumentális dolog, vagy csak sétált a montreali Gay Village-ben, és így tényleg összepisülte magát attól, amit ott lát, hogy azért nálunk nincs ez, és ez szerintem nagyon beépül ebbe a... Van ez a posztkommunista kisebbségrendűségérzés, hogy folyton áhítozunk azután, amit a nagybetűs nyugat képvisel számunkra, és ez szerintem iszonyatosan, markánsan jelen tud lenni egyébként az LMBTQ emberek életében, főleg amikor azt látod, hogy nem tudom, amerikai sorozatokban már csak így besétálnak LMBTQ karakterek, mert nem is az van, hogy az a fő sztori, hogy coming out-ol, hanem csak úgy vannak, és nem is kérdés, hogy vannak, persze. Van egy osztálytársam, akinek két anyukája van, who cares. Tehát, hogy ezek a típus, hogy ezért erre nagyon-nagyon lehet irigynek lenni, hogy az én életemben miért nincs, hogy nekem ez miért nem járt. A másik oldalról viszont tök sok ilyen diskurzus van erről, és szóval szerintem azért beszélünk ennyit egyébként társadalmi folyamatokról, meg politikáról, mert iszonyatos összefüggésben vannak a művészettel, vagy például arról, hogy a művészet hogyan viszonyul a politikai kérdésekhez. Azért itt a elmúlt évek, mondjuk színházi tüntetésein azért nagyon érezhetik, hogy tök sok színész, rendező azt mondta, hogy inkább nem állok ki, inkább ne beszéljek róla, jaj, egy színdarab ne szóljon a politikáról, tehát nem, és zenében szerintem ugyanez van, hogy próbáltál-e már tüntetésre zenekart meghívni.
Hogy ez valóban egy létező probléma, hogy mondjuk a Pride-ra akartok zenekarokat, vagy DJ-ket, vagy fellépőket szerezni a magyar piacról is, és találkoztok olyanokkal, akik azt mondják, hogy figyeljetek, mondjuk akár azt mondják, hogy veletek vagyunk, de ezt nem vállalhatjuk be. Volt ilyen?
Zenekar abból a szempontból, hogy picikét könnyebb a Pride felvonulás, hogy azért az egy bulis tüntetés. Oké, hogy ez jogilag egy tüntetés, meg mi is tüntetésként tekintünk rá, tehát amikor például angolul nyilatkozunk, ami nagyon tudatosan Pride March-nak mondjuk, és nem Pride Parade-nek, mert szerintünk van egy tartalmi különbség a kettő között.
Igen, a Pride Parade az akár a Love Parade is lehetne, még a régi, ami régebben Berlinben volt, ha jól tudom.
A nyugaton tényleg az a Pride, mert így örülünk annak, hogy minden jó, nagyjából persze azért pont igen. Barcelonában például nagyon sokkal elnyaltabb ennél a kép, de mindegy. Itthon tényleg march, mert itt nagyon durván küzdenünk kell valamiért, nagyon durván.
Szóval ebből a szempontból egy fokkal talán könnyebb mondjuk zenészeket megszerezni. Azért az nagyon gyakori, hogy szóval nem mindig mondják meg, hogy miért nem jönnek. Van, hogy azt mondják, hogy koncertem van, nem jó, pont nem lesz itthon a dobos, tehát hogy ez azért előfordul az, hogy beszédmondókat iszonyatosan kegyetlen nehéz meggyőzni, és évről évre egyre nehezebb, és ebben például nagyon, nagyon erősen érezzük a kormánynak ezt a dermesztő hatását, hogy volt olyan, aki konkrétan azt mondta, hogy én félek, hogy az Apáti Bence rám fog szállni, és engem fog majd anyázni a nem tudom milyen cikkeiben. Tehát, hogy
mondjuk az Apáti Bence nem egy hú de ijesztő figura azért.
Abszolút, és az, hogy
a figura lényeg, hanem az, hogy bármi is megijeszti őket, igen, az öncenzúrázás.
Ez iszonyatos öncenzúra van, az, hogy helyszíneket nem találunk a rendezvényeinkhez, egyre nehezebb. És a kis rendezvényeket tök, tehát ilyen 100-150 főig gyakorlatilag bárhol meg tudod csinálni az esemény, de ha mondjuk szükséged lenne egy 3-500 fős, vagy akár egy több ezer fős rendezvényhelyszínre, kutya nehéz. És szóval azt nagyon tapasztaljuk is, főleg a kulturális élet szereplőin, hogy és lehet, hogy ez egy ilyen kulcsfontosságú momentum egyébként így a Fidesz kormány működésének, hogy az emberekben van egy olyan benyomás, hogy ezek a propaganda médiumok, ezek egy mindenhatók. Mm-hmm. És hogyha valakit kipécéznek, vagy valakire rászállnak, akkor ott kőkövön nem marad. Még szerintem kicsit olyan, hogyha már eddig sokszor szálltak rád, akkor rájössz, hogy de azért utána is fel fog kelni a nap, meg vannak korlátaik, nagyon sokszor hibáznak, nagyon sokszor nem összehangolt az üzenet, azért mi ezeket elég sokat figyeljük, nem BTQ szervezetként, azért ez egy mindennapos dolog, hogy a Gulyás Gergő mondja az A-t, az Orbán a B-t, a Szijjártó meg a C-t, egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, a vasárnap.hu lejön valami tök más, tehát hogy nyilván borzalmas ez a rendszer, meg tényleg rá tudnak szállni emberekre, de az, hogy van a mondom így a zenészekben, a színészekben, a rendezőkben, a a művészekben egy ilyen benyomás, hogy ez valami ilyen mindenható, mindent elsöprő erő, az szerintem egyébként nagyon sokat hozzátesz ahhoz, hogy fennmaradjon ez a chilling effect, vagy ez dermesztő hatás, és ne merjenek eljönni.
De ez fura, hogy ezt mondod, mert azért a Stonewall, én nem is tudom, ki csinált dokumentumfilmet legutóbb a Stonewallról, és azt megnéztem múlkod, de hogy azért azt én is tudom, hogy a közszereplők, meg a befolyásos emberek közül az ilyen témák mellé először a művész emberek szoktak odaállni, hiszen talán a művész szakma az, mondjuk tegyük fel, hogyha van egy meleg közösség a politikusok meg a művészek között, akkor valószínűleg, hogy a művészek fogják előbb felvállalni magukat, mint a politikusok, gondolok így. Szóval nekem ezért fura egy kicsit ezt hallani, hogy mondasz, hogy pont, hogy a művész emberek azok, akik nem mernek jobban mellé állni ennek a témának.
Mindenben van minden, én szerintem. Tehát, mert vannak olyan művészek, szerintem, akik mit tudom én, jobban kiállnak, aha, és vannak, akik kevésbé...
Igen, tehát tényleg, ne írjuk le őket, tehát is nagyon fontos. Meg szóval sokszor azt tapasztalom, hogy vagy olyanok, mondjuk jönnek el fellépni, vagy beszélet mondani a Pride-ra, akik már nagyon-nagyon ismertek, és úgymond, mondjuk ha egy zenekart nézünk, akkor ők piaci alapon meg tudnak élni, nincsenek rászorulva mindenféle kolbászfesztiválos, nem tudom milyen meghívásokra, meg NK pályázatokra, hanem szimplán egy jegyeladásból megy a szekér. Tehát ők gyakorlatilag mindent megtehetnek, és tehát tőlük szerintem el is lehet várni azt, hogy társadalmi ügyek mellé odaálljanak. Vagy vannak a nagyon-nagyon-nagyon-nagyon picike zenekarok, akiknek meg gyakorlatilag nincs mit elveszíteni, tehát hogy ők igazából nem tudják elbukni azt a gázsit, mert nincs nekik, és akkor ők meg azért tudnak jobban beleállni ilyen társadalmi kérdésekbe, de például főleg egyébként színészektől kaptam én nagyon sokszor ezt a visszajelzést, főleg olyanoktól, akik LMBTQ emberek, de még nem beszéltek róla nyilvánosan, hogy amikor ez szóba került, hogy ez nagyon sok embernek sokat jelentene, hogy példakép lenne a fiataloknak, hogy reményt adna egy csomó embernek, akkor azt mondják, hogy ők attól félnek, hogy mostantól be lesznek kategorizálva, hogy csak meleg szerepet kapnak majd, hogy kiközösítik őket, hogy még nem hívják őket castingra, tehát hogy van ez a típusú egzisztenciaféltés.
Kiszolgáltatottság a politikának. Ami, igen.
Akkor ti nem látok arra esélyt, hogy a közeljövőben mondjuk egy olyan magyar LMBT sztárra legyen a magyar poppiasznak, mint mondjuk a Lil Nas X, aki ugye nem tudom mennyire van mennektek Lil Nas X, ugye a most nemrég a BET Awards-on, ami a Black Entertainment Awards-on, ami aztán tényleg egy nem egy progresszív zenei díját adó, két férfi táncossal adta elő a dalát, majd aztán csókolkozott az egyik férfi táncosával, ami én, mint popzenét követő ember, egy hatalmas dolognak tartok, mert ez még talán egy Grammy-n is nagyon bevállalós dolog lenne, de egy kifejezetten a fekete közösségnek szánt, kifejezetten a hip-hop körül forgó zenei díjátadón, ami egy, ahogy mondtuk, sovinisztább, kevésbé progresszív, macsó vonal, elképesztő bevállalásnak érzek. És hogy azt is látom, hogy ugye egy 22 éves srác, hogy mintha már ő egy kicsit, neki már lenne egy kialakult eszköztár ahhoz, hogyan lehet minden undorító troll támadást kivédeni. Nem tudom, hogy az azért van-e, mert hogy ő már abban a generációban nőtt fel, aki már 10 évesen twitterezett, meg instagramozott, vagy ilyesmi, de hogy ez a nagyon hosszú okfejtésem, aminek ki akarok kikadni, igazából csak arról szól, hogy itthon ez elképzelhetetlen, akár csak 5-10 éven belül egy ilyen előadó, aki azt mondja, hogy egy rapper vagy egy popzenész, hogy sziasztok, én meleg vagyok, és kiáll a színpadra, és mondjuk a Volt Fesztiválon megcsokolja a gitárosát, most mondtam valamit, szóval hogy értek meg oda, hogy ez ilyet látok magatok előtt? Vagy ez mi kell, hogy ez itthon mondjuk megtörténhessen?
Én szerintem ennek a mainstreambe való betörése az, ami nagy kérdés, hogy megtörténik-e, mert hogyha úgy nézzük, akkor például én magam pont ilyen vagyok. Mm. Tehát, hogy én kiállok a színpadra és teljesen vállalom azt, hogy mi van.
Hát, hogy 5-10 ezer ember előtt?
Így van, pontosan ez, hogy én egy kis szerző vagyok, úgymond. Mm. Ezért mondom ezt, hogy ez a mainstreambe mikor fog így egyszer csak így bejönni, ahhoz az kéne, hogy legyen egy elég nagy piac az egész mögött. Hogy ugye, ahogy mit tudom én, a szépségipar már így abszolút megcélozta a férfiakat, és ez nagyon jól megy a meleg férfiakon, meg a metroszexualitáson keresztül, hogy ez a zenében így mikor kezdődik meg, hogy azt látják, hogy ennek van egy olyan piaci felhajtó ereje, ami miatt érdemes, tehát valószínűleg nyugaton, amikor Grammy átadókon vagy ilyesmi, ott azért már az van, hogy ott az undergroundnak a mainstream beemelése történik éppen,
igen.
És kihasználása gazdaságilag ennek az egész témának.
Na, de hogy nem tudjuk megúszni a politikát, pláne most, hogy Magyarországon vagyunk, hogy ugye a megellenes törvénymódosítás gyakorlatilag most már non-stop téma hetek óta. Ti hogy érzitek, hogy, és megint csak a kulturális zenéletről akarok itt kiukadni, ez meg fogja nehezíteni most itthon azoknak a szervezeteknek, kluboknak, buliknak a létét, amik az elmúlt években elkezdtek feljönni, mert nekem is meleg ismerőseim, azt hallom azt, hogy tényleg ott van az OMO, egy csomó buli, újféle bulik vannak már, remélem nem fogalmazok hülyén, de hogy a melegek is tudnak válogatni most már, hogy milyen bulikba mennek el, és nem az van mindig, hogy van az egy meleg buliba el lehet menni, hanem tényleg az van, hogy már nincsen ennyire, sőt, ahogy én is tudom, egyszer most már egy kicsit a befogadóbb is van a közeg, szóval nekem is hetero ismerőseim járnak meleg bulikba, egyszer ott érzik magukat jól, mert ott tudnak táncolni rendesen, és nem nyúl alájuk senki. Ez a folyamat, ami elindult az elmúlt pár évben, erre milyen hatással lesz ez az új törvény, módosítás pontosabban?
Hát szerintem nagyon-nagyon sokat számít tanak a többi szereplők. Tehát az előbb kérdezted, hogy lesz-e 5-10 éven belül nyíltan LMBTQ popstárunk, vagy valaki. Szóval, hogy ezek a jelenségek nem egy vákumban történnek. Tehát nem az van, hogy most hallgatnak minket otthon a tizenéves zenészek, akik éppen a kispál számokat gitározgatnak. Hú, ez lehet, hogy már generációsan nem stimmel, de mindegy. És akkor itt gondolkodnak azon, hogy legyek-e én az ember, vagy nem, hanem nyilván itt van nagyon sok olyan szereplő, aki ilyen kurátorként lép fel. Tehát a zenei fesztiválok programjainak az összeállítói, az adott kluboknak a programszervezői, akik meghívnak, vagy nem hívnak meg egy-egy zenészt. És szerintem, szóval ezeken a szakembereken iszonyatosan nagy felelősség van, és nem csak annak a tekintetében, hogy mondjuk egy nyíltan LMBTQ zenészt meghívnak-e vagy nem, vagy mekkora színpadra tesznek vagy nem, hanem akár csak a feltörekvő zenészek felé tanúsított attitűdjükben, hogy ugyanaz a 10 zenekar lesz-e minden fesztiválon vagy nem. Szóval, hogy ha azt akarjuk, hogy ez történjen, akkor azoknak a szereplőknek kell szerintem odafigyelni, vagy talán módosítani az attitűdjéken, hogy teret adjanak olyan zenekaroknak, akiket amúgy szeretnének, hogy fejlődjenek, meg nagyobb legyen a közönségük. Na, a bulikkal szerintem ugyanez van, hogy nyilván itt is helyszínekről van szó, promóterekről van szó, programszervezőkről van szó, akik mind-mind emberek, akik döntéseket hoznak akkor, hogyha felhív, én vagyok az egyik klubnak a programszervező, és felhív engem az OMO, hogy akarok odáig vinni egy bulit, lehet-e, vagy én vagyok a egyik, bocsánat, csak a telefonom, az egyik magazinnak a hirdetés szerkesztője, és akkor az egyik buli ilyen banner hirdetést akar elhelyezni az én platformomon, adok-e nekik kedvezményt, vagy nem. És szerintem az, hogy ezek a szereplők hogyan viszonyulnak egyébként az LMBTQ közeghez, a zenészekhez, a bulikhoz, az radikálisan meg fogja határozni azt, hogy a propaganda törvény tud-e ártani egyébként ennek a közegnek, meg annak, hogy például az LMBTQ zenészek tudnak-e nagyobb közönséget elérni, tudnak-e fejlődni. Mert hogyha lesz egy-két ilyen karakter, aki tényleg, nem tudom, olyan lesz, mint a Krúbi, hogy az egyik héten még a Toldiba tol egy bulit, a másik héten meg már teltházat csinál az akváriumban. Szóval, hogyha lesz egy-két ilyen karakter, onnantól kezdve szerintem az ilyen gombamód tud fejlődni, mert akkor lesz egy példa, és akkor már látszik, hogy ezt meg lehet csinálni, hát nem lett belőle semmi baja, nem gyújtották fel a házát, nem küldt el a lemezkiadója, már ha van neki, mert ez sem, azért nem ez a standard.
Van!
De hogyha vannak ilyen példák, az szerintem tényleg ilyen futótűzként tud terjedni.
Én egy ilyen kettős kimenetelt látok, nagyjából, mint a színészeknél, ugye. Hogyha van a, mit tudom, vagy akár a szervezőknek, akár a helyszíneknek vesztenivalójuk, akkor nyilvánvalóan ez vissza fogja vetni a dolgokat, és minél inkább a mainstreamben vagyunk, ez annál inkább így lesz. Közben az underground oldalon, meg szerintem pont egy ilyen civil kurázsi előjön, ezt én már érzékelem is. Én az OMO-hoz eléggé közel állok, így egyre inkább részt is veszek benne, és ott látom azt, hogy na jó, hát ezt így nem hagyhatjuk, és hogy meg kell teremtenünk annak valahogy a módját, hogy segíthessünk, meg ilyenen lehessünk, és előre mozdíthassunk társadalmi kérdéseket, meg ehhez hasonlók. Tehát ott kifejezetten beindult egy nagyon erős brainstorming.
Beszéltük a adás előtt, hogy te majd mész vissza Barcelonába.
Elméletileg igen. Még sok minden függ nyilván a Covid-tól, de igen, az a terv.
Milyen csomaggal fogsz Magyarországról Barcelonába venni? Ha érted, mire gondolok. Mert nyilván az van, hogy ennek a magyar törvénymódosításnak most van egy nemzetközi visszhangja. Nem lennék azon meglepve, hogyha a te saját barcelonai közösséged is hallott volna erről, és nyilván magyar emberként, hogyha visszamész Barcelonába, nem lepődnék meg azon, hogyha mondjuk felhoznak, hogy te, Zsorzs, mi a tökön folyik?
Abszolút, a kinti barátaim, ahol ott egy egyesületnek vagyok a tagja, és egy klubot akarunk létrehozni, pont emiatt költözöm vissza, mert elvileg annak én leszek a artistic direktora, vagy programmenedzsere, meg ez hasonló. És hát ők azonnal így döbbenve kérdezték, hogy Jézus, már megint mi zajlik itt. De hát ezt már megszoktuk, tehát ez az elmúlt 8 évben ez van. És én szerintem, én legalábbis nagyon azt látom Spanyolországban, és ugye én pont Katalóniában vagyok, tehát ott is nagy társadalmi ellentétek vannak a spanyolok meg a katalánok között, hogy ami elképesztő, az az, hogy hogy a politikai döntéshozatalok nem szűrődnek bele annyira a mindennapi életbe. Tehát én nem láttam olyat például Katalóniában, hogy bár a katalánok tényleg nagyon spanyol ellenesek, de spanyol politika ellenesek, nem a spanyol embereket utálják. Aha. Tök jó barátok egymásra, tehát nincsenek ilyesfajta dolgok, tehát nem ver egy ekkora nagy éket a társadalomba a politika, éppen ezért azzal is tisztában vannak, hogy attól, mert Magyarországon ez zajlik politikailag, attól az még nem kivetíthető az emberekre. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem jóval felvilágosultabbak, és ilyen szempontból néha egy kicsit túlértékeljük azt, hogy mi most szégyeljük magunkat magyarként nyugaton. Én szerintem ez a mi felerősített nézőpontunk, amiatt, mert mi vagyunk ebben a rémes helyzetben, kívülről nem foglalkoznak ezzel ennyit.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek a podcastbe. Baromi érdekes volt. Én szerintem soha nem beszéltem még ilyen keveset egy adás alatt se. Ez fantasztikus, mert igazából amit összeírtam adásteret, annak a 20%-át érintettük, de baromi jó volt, mert hogy tényleg nagyon szépen köszönöm nektek. Én is nagyon sok mindent tanultam, nem a nézők is sok mindent tanultak. Sok sikert a Pride-hoz, bármire az adásba kerül, addigra a lezajlik. Köszi még egyszer, jöttek. Hallgassatok meg Zsorzsnak a Legers. Hogy ejtik?
Legersnak szoktam mondani. Egyébként francia, úgyhogy Lega.
Lega?
Lega. De Legersként.
Kommunikálni a YouTube videó leírása alá a lemez, hogy mindenképpen hallgassatok meg. Én köszönöm még a Sennheisernek, a Samsungnak és a Lenovo-nak, hogy támogatta az adást. Jövök nem sokára új témákkal, új vendégekkel. Én Sajodáig voltam. Sziasztok! Thank you.